Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szent Irmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Salgó Tarján a karancs és a medves vonulatainak ölelésében húzódik. Egykor a nem túl hízelgő és a nehézipari városainkat jelző úgynevezett piszkos 12 tagja volt. Ma az ipari múlt árnyékából kilépő, történelmére mégis büszke, felfelé törekvő település. A természet és a modern városrészek közös, harmonikus találkozása jellemzi. Salgótarjánban a kultúra, az ipartörténet és a kirándulás élménye nem egymás mellett, hanem egymást erősítve jelenik meg. Érdemes megállni, körülnézni és hagyni, hogy a város lassan mutassa meg egyediségét, szépségeit. Nógrád vármegye székhelyén belvárosi sétával indítjuk műsorunkat. Dr. Fodor Miklós Zoltán történész-muzeológus, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettese kalauzol.
Iker toronyház, 74-ben adták át, Magyar Géza tervezés ez is. És akkor ez, ahogy mondja, vizuálisan jelöli a várost, az ember bármelyik pontról lép be, és megy Salgótarján fele, ez irányjelző, hogy az ott a mozi. 75-ben, mikor átadták a legnagyobb vetítővászonnal rendelkező filmszínház.
Most is mozi.
És ezekre a házakra jellemző, hogy ezeket is Magyar Géza tervezte, és ezek mind egyedi tervezésű, úgynevezett ilyen erkélyházaknak hívják, ilyen csak Salgótarjánból.
És mind a két oldala erkélyes, tehát igen, itt nincs igen, szabad
igen.
Fal.
Igen, igen, ilyen hosszú, bár nem túl széles erkélyekkel rendelkezik.
Ez pedig itt a belváros, a központa az üzletekkel, bevásárló egységekkel, igen, üzletházakkal, és mellettünk fut baloldalt, ugye párhuzamosan a vasút. Innen a Pécskő utca emelkedik.
Egyik régi utcája. Nem sok utca van ugye Tarjánban, hiszen keskeny völgybe fekszik az egész. Főút és kiágazó kis mellékutak.
Amik már felfelé futnak a domb egyik, legalábbis a jobb oldali részen. És igen, itt pedig, ha balra nézünk, a Kálvária dombot látjuk.
Az a Kálvária az 1930-as években, hivatalosan 43-ban adták le végre, de már 30 körül már látszódtak a Kálvária kialakítása.
Két kis mozdonyt látok, van két kicsi mozdony, nézzük meg, szobormozdonyok.
Mind a kettő szolgált az acélgyárban tolató mozdonyként, a Ilonka is, az a kis gőzmozdony, és a másik a dízelmozdony. A dízelmozdonynak az az érdekessége, hogy az a Dornyai Béla Múzeum tárgyi gyűjteményébe tartozik. Mert annak idején úgy volt, hogy amikor szanálták, vagy felszámolták pontosabban az acélgyárat, felhívták a figyelmet arra, hogy helyen lokálpatrióták, hogy van egy kis mozdony, egy mazsolának nevezték ezt a 50-es évektől gyártották ezt a kis dízel tolató mozdonyt, néha mellékvonalakon személyszállításra is használták, A21-es tolató mozdony. Pályáztunk rá, hogy megvásároljuk, és ilyen módon, még ugye ezt, ha már megnyertük a pályázatként, ugye jelentkeztünk a MÁV-nak valamelyik vállalatcsoportjánál, és ők viszont mondták, ha már így van rá pénz, hogy megveszik, akkor ők segítenek abban, hogy elhozzák. Az acélgyár ugye lábon eljött ide, ugye a vasútvonalon, és átemelték ezekre erre. Ez normál nyomtávú vonat volt. Igen, az acélgyáron belül is normál nyomtávú, de volt keskeny nyomtávú is. Ott ezeket tolatgatták össze-vissza a szerelvényeket, viszont az acélgyárból is indult keskeny nyomtávú iparvasút Salgóbányára fogaskerekű. Az volt a Magyarország első fogaskerekű vasút, 1881-ben adták, 57-ben lebontották, nincs meg sajnos. Voltak tervek így most elmúlt években, évtizedben arra, hogy ezt új óvónak turisztikai szempontból nagyon gyönyörűen meg lehetne csinálni.
Ilonka és Mazsola, két szobormozdony is áll.
A főtérnek, amit lényegében 1967-ben adtak át, az új főteret, ugye ott van az új főtér, négy fő kompozíciós eleme volt, a már említett karancsszálló, ugye ott most nem látsz, mindjárt kibukkan a József Attila művelődési otthon, ez a 192 lakásos, 8 szintes ugye, lakóház, és a Pécskő üzletház, ami eredetileg nem volt ilyen barnásítva, ez teljesen, ez a mánia mindenki, azt hiszik, hogy azért, mert színesebb, akkor attól szebb lesz. De nem igaz, mert ezek direkt ilyenre lettek, ilyen beton alapra színre. Ez még szociál épület, ez az állami járóház. 56-ban adták át augusztus 1-én. Az ország egyik vidék, nagy vidéki járóházainak egyike.
Most érkezünk a főtérre. József hát Attila művelődési, otthon művelődési ház, kulturális központ.
Kettő fele van vág, van egyrészt a REMEK, az a egyéb kulturális funkciókat koordináló cég, városi enter, a másik pedig a Zente Ferenc Színház, és az egy épületben van egy 600 fős színházterme, és hát itt a főtér.
És szemben a kalandszálló, hát ez várja a sorsát.
Igen.
Hogy került ez ide? Hogy volt ez itt meghatározó?
Hát úgy volt, hogy, amit említettem, 1959-ben jött egy belkereskedelmi döntés, hogy Salgótarján kaphat egy szállodát. Jánosi György megtervezte a karancsszállót, Szrog György a József Attila Művelődési Központban, együttműködve Magyar Gézával, aki egyébként úgy került először be, hogy ezt a épületet tervezett, aztán ő lett az, aki a 62-es központi beépítési tervet is készítette, és hát úgy került ide, hogy gondolkodtak, hogy hova helyezzék el a városba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez volt a régi főtér. Ott volt a régi vasútállomás épület, ettől alacsonyabb szintes volt az egész lényegében, az egész, tehát ez volt kicsit magasabb a vasútállomás épület. És ha túloldalt nézzük, egészen innentől, ahol most állunk, utcasor volt, a régi egy-két emeletes beépítés, ilyen kis, még amit a századfordulón 1880-as, 90-es években építettek, és ott végig a Pécskő utcától, meg még azon túl is, és szintén ez így be volt építve, de a homlokzat ott volt, mondjuk úgy nagyjából, ahol az út másik oldal, tehát itt nem volt tér. És akkor gondolkodtak, hogy hova kerüljön, és akkor ma már nem lehet egyértelműen tudni, állítólag a Jánosinak is ötlete volt, hogy legyen egy áttükrözik a teret, és kettős tér jön, a főúttal átvágott tér jön létre, főtér, nevezték felvonulási térnek, dísztérnek, és ez lesz az a új modernista városközpontnak a igazi központja, és akkor 1960 körül végül eldől, hogy itt lesz a karancsszállónak, éppen több alternatíva is felmerül, de végül nem. És akkor ez már meghatározta azt, és ha itt a főtér, akkor ide kerül a művelődési otthon, az új üzletház, egyes számú üzletház, amit Pécskő üzlete. Érdekeségként, hogy ezek a vendéglátóipari egységek is, például kereskedők gyakran ez a helyi földrajzi neveket követik. Tehát, hogy Karancsszál, ugye Karancshegy. Volt egy Salgó étterem a Vásártéren. Pécskő, ebben is volt ugye egy presszó része. Ugye ez egy ilyen nagyon érdekes, Finta József tervezte, és nem hagyományos áruház lett végül lett belőle, hanem egy különböző üzletek és szolgáltató egységeknek egy konglomerátuma, kvázi egy korai pláza, 68 elején adták át egyébként hivatalosan, és élelmiszer üzlettől kezdve ibuszkirendeltségig, fodrászatig, és akkor ott mindenfajta üzletek voltak felül, pedig ilyen hagyományos áruházi funkció.
Átjöttünk a tér túloldalára.
Igen, itt vagyunk a téren, Y alapú völgyben. Balra kanyarodik a ugye Somoskőújfalú út, a másik pedig Salgó patak völgyében pedig megy ki az egykori acélgyár felé. Igen. És az arra lehet eljutni Zagyvaróna felé is. A vasút, illetve a patak túloldalán van az úgynevezett nyugati városrész, az már a Finta tervezőirodának a művei, az már posztmodern inkább, és az 80-as években épültek úgy ki. Ott kapott új helyet a könyvtár, jellegzetes egyedi tervezési épületben, és hát ott lakóházak vannak még, de az már más stílus, lehet látni azok a lakóházak, más stílus képviselő.
Egészen a hegy lábáig kifutnak az épületek.
És ettől a két toronyház, ami ott van a túloldalon, még magasabbat terveztek, eredeti tervek szerint, de szerintem az már így is sok. Hát teljesen takarják a Messzest, tehát a hegyet.
Föl lehet a Messzestre menni gyalog, sétálva?
Föl lehet ott menni. Lehet is látni, hogy épp ott megy valaki. Szerpentin szerűen ott a Kárvárja stációk között. Gyönyörű kilátáson onnan is.
A zene után a Vármegye Székhely közgyűjteményében folytatjuk műsorunkat. volt Dornyai Béla? Milyen tevékenységgel alapozta meg a nevét viselő intézmény létrehozását? És mikor került a sokoldalú gyűjtemény a mostani épületbe? Dr. Fodor Miklós Zoltán igazgatóhelyettest hallják.
A salgótarjáni muzeológia történeteit azt ugye pont a névadunkhoz lehet kötni, Dornyai Béla középiskolai tanárhoz, aki egyébként nem tarjáni születésű volt, hanem Keszthelyen született, egy korábbi piarista tanár, és ő kezdett, ő egy ilyen már egy monografikus igényű helytörténeti kutatásokat kezdeményezett minden olyan helyen, ahol ő megfordult élete során máshol is volt, ugye Keszthely, Tatabánya, vagy Tata, és itt Salgótarjánban is minden irányú kutatásai mellett, amellett, hogy ugye középiskolai tanár volt, meg nagy turisztikai egyik vezető, tehát a Kárpát Egyesület egy alelnöke volt ebben az időszakban, emellett ő volt az, aki meghirdette lényegében 1927-ben a helyi múzeum alapításnak a szükségességét, és meghirdette a műtárgyűjtést. Akkor ugye már gyorsan iparosodott, úgymond gyorsan kivetkőzött, ebbe a Palóc néphagyományból gyorsan kivetkőzött település, 1922-től város ugye Salgótarján, de már előtte is nagyon fontos ipari központ volt, lényegében a dualizmus teljes időszak alatt. Tehát ezen a helyen ugye nagyon fogynak a történeti, régészeti, néprajzi hagyományoknak a relikviái, ezért kéne alapítani egy múzeumot, és meghirdetett így a 20-as években egy gyűjtési akciót, el is kezdődött a gyűjtés. Maga a múzeum még nem realizálódott így a 1945 előtti időszakban. Maga Dornyai Béla egyébként 40-ben elhagyta ugye a környékünket, és a Keszthelyi múzeumigazgató lett. Ebben az időszakban hát ő mindenfélét kutatott. Polihisztori jellegű tanár volt, egyébként földrajz, természetrajzos szakos, de hát történelemben is abszolút otthon volt, régészetben is helytörténeti szinten kutatott. A háborúig ugye a városházának egyik helyiségébe helyezték el az összegyűjtött tárgyakat. Sajnos a háború évei alatt annak a túlnyomó többsége eltűnt. De aztán végeredményben, bár mondjuk Salgótarján olyan nagyon frontváros nem volt, tehát itt a belterületen harcok nem folytak, csak itt ilyen külsőbb részeken rövid ideig, végül 1959-ben alakult meg Salgótarján első múzeuma, Munkás Mozgalmi Múzeum címe. Hát itt ugye a helyi, a salgótarjáni iparmedence, a Nógrádi szénmedence területén, hogy megvolt egy ügy, akkori rendszer, ugye ezt úgy ugye hirdette, hogy itt egy komoly munkásmozgalmi múlt volt, ami részben igaz is. Az ország egyik legjelentősebb ipari központja valóban Salgótarján volt egészen a rendszerváltozás időszakáig. Tarján nem tartozik a rendszerváltozás nyertesei közé. És Budapest után egyébként ez volt, Salgótarján volt a legnagyobb, legszélesebb ipari termékszerkezettel rendelkező iparváros. Tehát voltak más városok, ahol ugyan több mindent gyártottak darabra, de nem ennyi félét, mint Tarjánban, mert itt ez egy acél- és vasipari központ volt, az első számú üvegipari központ volt ugye Magyarországon, amellett több kisebb egyéb üzem is volt, ugye és hát ott volt még ugye a bányászat, tehát a bányaüzem is, amíg az tartott. Tehát 59-től elkezdődött itt a gyűjtés. Kezdetben itt a múzeummal szemben a út másik oldalán állt az úgynevezett Jankovics kúria, ez egy barokk kúria volt, ott rendezték be az első kiállítást. Ideiglenesen a 70-es években a egykori bányatársulati kórháznak az épületébe volt a múzeum, és végül 1980-ban adták át azt a Magyar Géza által tervezett múzeum épületet, amiben most is vagyunk, ahol végül is úgymond igazi otthonra talált ez a múzeum, mindjárt megyei múzeumi szervezeti központ is lett, hát sőt már 70-es évektől az volt itt egész Nógrádban. A gyűjtemények, ugye kezdetben történeti tárgyi és dokumentációs gyűjtemény, képzőművészeti gyűjtemény volt, irodalomtörténeti gyűjtemény, jelenleg a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum, megyei hatókörű városi múzeum, és a gyűjtemények köre kibővült még régészettel, néprajzol is. Igen, tehát lényegében lefedi az összes, egyedül természettudományos gyűjteménye nincsen, az Pászton volt hagyományosan, most is ugye ott van.
Mikor vette fel Dornyai Béla nevét az intézmény?
Hogy 1991-ben rendszerváltás után nagyon könnyű helyzetben voltak a névadók, mert semmi más nem kellett csinálni, csak levenni a Nógrádiból a Sándor nevet, ugye Nógrádi Sándor Múzeum volt 1980-tól 91-ig, 91-ben így lett Nógrádi Történeti Múzeum a neve ennek, ugye alapvetően ugye történeti a gyűjtőkör, mégpedig a 19-20. Század, tehát modernkori, újkori történelmi gyűjtemény. ipartörténet, munkás életmód, hát nyilván politikatörténet, termékek, tehát a különböző gyáraknak, meg a bányának is, a munkakultúrájának, különböző termékeinek és egyéb eszközeinek a gyűjtése, tehát ez volt a fő profil, és ez egy nagyon komoly képzőművészeti gyűjteménnyel is gyarapodott, és egészen 2012-ig, ami 12-ben felbomlott ugye maga a múzeumi struktúra, és 13-tól viseljük Dornyai Béla nevét, aki 1923 és 40 között volt itt középiskolai tanárként a helyi muzeológiának is a kezdeményezője.
Az intézményben több állandó és rendszeres időszaki kiállításokkal várják a látogatókat. Előadások, filmvetítések, helyi rendezvények teszik változatossá a kulturális tér kínálatát. Szemet gyönyörködtető egysége az egykori öblös üveggyári látványtár. A zene után itt folytatjuk műsorunkat. Az üvegváros, mely bemutató és foglalkoztató tér egyben, az egykori öblös üveggyár világát idézi. Hogyan született az üveg, hogyan lett a város egyik fontos jelképe, meghatározó iparága. Változatos formájú, színű, méretű, mintázatú és feladattal ellátott üvegtárgyak százai ülnek a vége láthatatlan vitrinek polcain. A sarkokban enteriőrök. Megelevenedik a tervezés, kivitelezés, a fúvás, gravírozás, csiszolás és egyéb gyártási folyamatok menete, jellegzetes szerszámai, eszközei. A salgótarjáni öblös üveggyár múltjáról Balogh Zoltán történészt, főmuzeológust kérdezem.
Először is, mivel hogy Mikszáth hazájában vagyunk, én általában el szoktam mondani egy Mikszáth idézetet az üvegekről. Ha valaki úgy, mint én, a boros üvegek közt növekedett föl, az még akkor is bizonyosan kegyelettel néz a körülötte levő üvegekre, ha orvosságosak. Valami csodálatos bűbáj és varázs van az ő karcsú, átlátszó testükben és icipici szájukban, mellyel érintkezni kéj és élvezet, ami hízelgő nyájasszót a csikóbőrös kulacsra halmozott csokonai vitéz Mihály, az most mind örökségül száll, a kulacsok modernebb unokáira, az üvegekre. Hát tudnunk kell, hogy Mikszáth édesapja az 1860-as évek elején ott Sklabonyán kocsmáros volt, tehát innen van az, hogy ő a üvegek közt nevelkedett fel. És akkor most térünk vissza magára a Salgótarján öblös üveggyárra. 1892-ben alapította az Egyesült Magyar Honi Üveggyárak Részvénytársaság, 1893-ban helyezték üzembe, tulajdonképpen azért is hozták létre, hogy megtörjék az osztrák palack egyedüli mi voltát, és Salgótarjánra esett a választás, hiszen ekkor már 1867 óta létezett a Pest-Salgótarjáni vasútvonal, ekkor már ki is építették egészen a felvidék végéig, Zsolnáig szinte, És a másik a nyersanyag volt, ami fontos tényező volt, hogy ide települt az üveggyár. Palaszgyárnak hívták. Természetesen elsősorban a zöld palack gyártással foglalkozott.
A zöld üvegeket anyagában színezték? Tehát látunk itt barnát, kéket, zöldet, de zöme ez a sötét zöld üveg, hogy itt az anyaga...
A nyersanyag volt ilyen zöld, és akkor gyakorlatilag anyagába színezett volt.
Az üvegnél mi a nyersanyag? Mit tekintettek nyersanyagnak?
Tehát itt mondjuk szintén ez is helyben megvolt, az úgynevezett békasó, vagy kvarchomok. Tehát azért is kezdetben ezek a sötét üvegek voltak a meghatározóak. És hamarosan, már a századforduló körül a legnagyobb magyar hazai szeszipar gyáraknak a beszállítói lettek. Lett a magas hallgótarjányi palaszgyár. A szeszes üvegeken kívül az ásványvíz volt a legnagyobb felvevő piac, tehát a legnagyobb megrendelő, és természetesen a söripar is beszállt, a hazai söripar. Természetesen úgy a borok, boros üvegek, boros palackok is.
Szódás palackokat is készítettek?
A szódás palackok azok a 910-es évek elejétől jelentek meg, ezek a színes, szecessziós jellegű szódás palackok. Aztán ezt tovább vitték egészen a fehér üveg megjelenéséig is.
Igen, itt kifehérednek már az üvegek.
Igen, 1927-ben vezették be a fehér üveggyártást, mert ezzel már egy újabb ágazat is belépett, az úgynevezett háztartási üvegipar. Ezt a következő vitrinsorról láthatjuk majd.
A kölnis és a tintás üvegek, vegyészeti fiolák az apróságok közé tartoznak. Szemben a kontraszt, a három darabból összerögzített, csiszolt, felvonulási váza.
Ez a vitrinsor pedig az úgynevezett üvegálmokat mutatja be, amik a tervezők és a kivitelezők kezei alól kerültek ki. Mindjárt itt a felvonulási váza, e köré csoportosítottuk tulajdonképpen ezeket a úgynevezett üvegálmokat.
Na most ez a váz olyan óriási nagy, ennek van története, készítés története, hogy meg van csiszolva?
Fújták, csiszolták, a legnagyobb csiszolók álltak össze. Mi a felvonulási váza, gondolom, hogy a hallgatók is tudják, hogy mihez kötődhetett. Természetesen május 1-jéhez, amikor is négyen vitték sarogján, azt ott a képen is láthatjuk majd.
Négy ember viszi,
igen.
És rajta van a váza. Na most ez azért vitték, mert ugye ez egy termék bemutat, a saját termékük bemutatója volt, vagy volt ennek feladata, funkciója?
Hát tulajdonképpen
mint a... virágtároló váza mondjuk. Lehetséges ezt, vagy használták?
Hát nem. Volt ilyen szerepe, hiszen volt benne virágtartó rész.
Becsüljük meg mérete, több mint egy méter, biztos, hogy több mint egy méter húsz. A dísztárgyak, egy-két igen. Ilyen jellegzetes dísztárgy,
háztartási
edények.
Szóval, tulajdonképpen ez a vitrinsor így kronológiai sorrendben tekinti át itt az uborkás üvegektől elkezdve, majd a prés üvegekig, a préstálak.
Üvegalmareszelő tortát.
Igen, az almareszelők. Ez a 30-as években Salgótarján volt a prés üveggyártásnak a központja. Le is írták maguk, hogy mi gyártjuk a legjobb présüveget, de az mondjuk a BMW, az akkori nemzetközi vásárokon is megjelent.
És kínáló tálakat látunk, kancsókat, kiönt, igen. Mind-mind üvegből, cukortartó, kockacukortartó. Jellegzetes, hát ezt most már retrónak nevezhetjük, ez a egy-két szál virágot lehetett beletenni, és ilyen rücskös oldalú váza.
Igen, ez volt az úgynevezett Chicago váza. Gyári belső használatban nevezték így. Ezek ilyen négyszög alakú, ezek is többek között.
Ugyanúgy a hamutartók is, igen, hasonló hamutartók. Kialakításúak.
S világítási eszközökből.
Lámpabúrák.
Már kezdettől fogva gyártottak petróleum üveget, már exportra, balkáni exportra az 1900-as évek elejétől is. Thank you.
Nagyon változatos volt ennek a gyárnak a termékkínálata.
Gyakorlatilag a 30-as évektől már megkezdték a fehér üveg gyártással párhuzamosan a kelyhek, poharak gyártását is, és ezek is megjelentek az akkori italboltokban, vendéglőkben. Szintén megálltunk egy jellegzetes csoportnál. Ezt a köznyelves Römer készletnek nevezte, ezt mindenféle színben pompáztak.
Mi jellemző erre?
Nyugati exportra ment, tehát a 80-as évekig gyártották.
A poharak, illetve a kancsóknak egy-egy része fehér, mondjuk a füle vagy a pohárnak a nyaka, és az öblösödés vagy az oldala, ugye a kancsó oldala egy bizonyos színt kap, viszont ebbe a színbe bele van gravírozva a minta. És ezáltal így kékfehér, rózsaszínfehér.
Ez az úgynevezett überfang technika, ami két rétegű vagy külső színköpenyes technikával készült, és abba gravírozták bele a különféle mintákat, forgócsillag, nagyon jellemző volt, tehát ezeket a dekorokat, szőlő minta, mint gyümölcs minták, igen. Ami viszont még itt érdekes, hogy mivel említettük, hogy előszeretettel gyártották, illetve gyártatták ezeket a úgynevezett überfangos, vagy a köznyelvnemén Römer készleteknek nevezett üveg együttest, ez itt a hálapénz szerepét is betöltötte. Itt a megyeszékhelyen belegravírozták kérésre, vagy nem tudom én, vagy tudták az illető orvosnak a nevét, és akkor pláne mondjuk, akik ügyesek voltak, de gondolom, hogy ott házon belül, a gyáron belül meg is tudták így rendelni. Az üveges munkásoknál otthon ezt nagyon nagy becsbe tartották, gyakorlatilag ünnepi alkalmakkor kerülhetett elő maga a készlet.
Átjövünk a túloldalra. Itt virágosabbak ezek az eszközök, szépek.
Itt kezdődik az export.
Ez már festett, tehát itt a mintákat, a virág mintákat már ráfestik színekkel, kékkel, zölddel, pirossal, tehát itt mindenféle szín megjelenik. Nem gravírozva, nem
szintén
csiszolva.
Egy korábbi, de elég kitartó volt, ez úgynevezett neonépies, ez a matyó mintás készlet. Poharak, tálak.
Igen, kis palóc színek.
Az exporthoz tartozott karácsonyi, csak ez már a tengeren túlra, Kanadába, az USA-ba mentek. Ezek az úgy karácsonyi csengők.
Jövünk a negyedik oldal.
Úgy szintén...
Hát nem láttam két egyformát még eddig. Ezek között.
Igen nagy megrendelői voltak a 70-es évektől kezdve. Egyes arab országok, a Salgótarján öblösüveg gyárnak. Főként Kuwait és Szaúd-Arábia jeleskedett ebben. Itt néhol ezeken a kávés, teás poharakon egy-egy törzsi címer is megtalálható.
Tulipán formájú pohár, azzal az érdekességgel, hogy még füle is van itt az alsó részen, egy pici füle.
Tudjuk, hogy a úgynevezett arab országokban nem fogyasztottak alkoholt, tehát nem véletlen, hogy kávés, vizes és egyéb poharak találhatók. Ez egy úgynevezett múzeumpedagógiai tér, ahol előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, gravírozás, festés, főként festés, mert már azt lehet mondani, lassan a gravírozók is kihalnak, sajnos.
Van-e még valamilyen része az öblösüveggyárnak?
Kísérlet történt. 2012-ben indították a KFT-t útjára, de sajnos a Covid idején felszámolták. Tehát nem tudta túlélni. Jelenleg ilyen úgy tudom, hogy manufakturális szinten sincsen már Salgótarjánban. Egy-egy üveges még foglalkozik, néha megjelenik vásárokon, de már nem jellemző sajnos. Pedig olyan termékekkel rukkoltak elő, mint a magyar borok kelyhei, amely magyar termék nagydíjas volt. Tehát az összes magyar bor a bikavértől a likőrborokon át, a kadarkáig, burgundi, somlai borok. Tehát mindegyiknek megvolt a maga kelyhe. Tehát úgy is nevezték, hogy a magyar borok kelyhe. És végül is itt említettem ezt a múzeumi oktatóteret, és itt a úgynevezett történeti üvegek kaptak, amelyek Salgótarjánhoz kötődnek, illetve más vidékekhez, többek között itt egy félix fürdői fürdőkészletet, vagy vizes készletet láthatunk. Palack. Salgó Tarjánnak volt egy likőrüzeme, országos hírű, még nagyobb gyűjteményekben megtalálhatók, nagyobb múzeumi gyűjteményben megtalálhatók belőlük bizonyos palackok. Tehát ez a salgó keserű például, ez elég híres volt, úgy tartották, hogy igen finom volt, és nagyon finomak voltak a málnaszörpök, ezek vadmálnából, salgói vadmálnából készültek, amiből sajnos ma már alig maradt meg a környéken, és mindenféle likőr különlegességeket gyártottak itt egészen az államosításig.
És a palackokat pedig az öblös üveggyel készítette számukra.
Itt állították elő, többek között azért is látható most, ez egyfajta ilyen kis kamarakiállítás részeként.
A Salgótarjáni Üvegváros című kiállítást Balogh Zoltán történész, főmuzeológus mutatta be.
Keresd még, lehet még olyan szép hely a földön, mi sose lesz börtön. Szerest át minden virágát, hogy a holnap is éljen, és senki ne féljen. Keresd még, lehet ajándék ez a hely, ahol élünk, csak ismert fel vélünk. A borok álma, jó gazda várja, hogy a szőlőbe érjen, és hordóból mérjen.
A múzeum olyan, mint egy kapu. Belépve rajta érezzük a nógrádi táj múltjának súlyát, emberi közelségét. A vendég hamar rájön, hogy Salgótarján nem csak iparváros volt, hanem élő közösségek összefonódása. Az iparvidék történetét bemutató kiállító részt 2024. szeptemberében adták át. Korszerű látványelemekkel, audiovizuális blokkokkal, sok képpel, egész falakat betöltő régi és új városrész megjelenítésekkel, interaktív felületekkel teszik élményszerűvé a látványt. Dr. Fodor Miklós Zoltán történész, a Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettese.
A következő volt a koncepciónk, tehát hogy ez a salgótarjáni iparvidékről szóló kiállítás, leginkább Salgótarján városról szóló anyagok vannak benne, hiszen ezek maradtak meg leginkább, de maga az iparvidék az egy tágabb földrajzi fogalom, nem is nagyon használt fogalom, főleg manapság nem, mikor már itt az ipar jelentősége háttérbe szorult, ez ugye főleg a rendszerváltás időszaka után. A lényeg az, hogy ez a salgótarjáni iparvidék mondjuk úgy nagyjából egy másfél járásnyi terület, ha így veszük, a nagyjából salgótarjáni járás és a bátonytereniai járás egy része tartozik ide. Nagyjából az a terület, ahol szénbányászat folyt ezen a területen. A ipar, ugye, mert ugye kétfajta ipari tevékenység folyt alapvetően, kőszénbányászat, valamint gyáripar. A gyáripar is magára ugye a szénbányászatra alapult. Na most a koncepciónknak a lényege itt az volt, hogy ezt a területet, különösen Salgótarján közvetlen természeti környezetét, amely úgy gondoljuk, hogy kivételesen szép, egyedi, és nem kellően súlyának megfelelően, nem kellően számon tartott és értékelt az általános magyarországi közvélemény szemében. Ezt szerettük volna mindenképp bemutatni, és egy olyan keretet is adva a kiállításnak, ennek az állandó történeti kiállításnak, hogy egyfajta tájtörténeti, természeti, környezeti bemutatóval indítunk, és egy ilyen turisztika történeti elemmel zárunk. Tehát indulunk a természetből, a táji adottságok bemutatásától, és megérkezünk az egész kiállítás végén a természetbe, szintén a természeti környezetbe, környék, a város gazdag turisztikai hagyományainak bemutatásával, jelezve azt is egyfajta, hát mondjuk úgy az, hogy nem kötelező, mert én szerintem egyébként nem kötelező mindig pozitív felhangot adni valaminek, de azért mégis igyekeztünk egy olyan pozitívumot venni, hogy itt a természeti környezet egy megmaradt, meglévő érték, és ugye főleg ugye a jövőre tekintve, ugye amikor ugye megfelmelezi, akárhogy is, de mindenképp érzi mindenki, hogy egyre melegebbek a nyarak, még ha időnként bejön is jön egy kicsit hidegebb tél, ország egyik leghűvösebb pontja egyébként Salgótarján, és ennek nyáron van komoly jelentőség. A kezdőfejezet a szent természet, Dornyai Bélának egy idézet, hogy a környezetet, természeti környezetet mutatjuk be a Salgó-Tarján környékén, tehát a Karancs medves vidéknek a egyedi környezetét, és a nagy méretű képernyőn pedig egy múzeumunk által, múzeumi fotósunk által, filmesünk által készített dokumentumfilmet, ilyen ismertető filmet láthatunk, amely bemutatja, végigveszi a környéknek a mindenekről természeti részben ugye kulturális, történeti látnivalóit, leginkább a várakat ugye. Ugye a két fő vállalat, ami meghatározta Salgó-Tarján történetét minden szempontból, a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Társulat, a másik pedig a Rimamurán Salgó-Tarján Vasmű RT, aki az acélgyárat alapít. Ez volt a két fő, 45-ig mindenképpen, de utána is a legjelentősebb vállalat.
Itt van egy szinte egész falat betöltő városkép, fotó, hogy hogy néz ki most a belváros, egy szelete. De ebből a szeletből is látszik a kettősség, tehát a 10-15-20 emeletes házak, mellette azonnal ott a természet, igen, a dombok, a völgyrész, tehát nem? zöld, minden zöld.
És ráadásul még a képernyő le is takarja, hogy ott tehát egy hegy van, tehát nem csak ilyen dombok vannak.
Igen, az tehát, ott a Pécskő, az lenne a Pécskő?
Pécskő, Kissomjó, Somja vonalulata, az a legmagasabb pontja 586 méter.
Pazar panoráma tárul a kiránduló szem elé, elég csak a Kálváriához, vagy a néhány perces sétával elérhető Pécskő dombra felsétálni. Közelben van a Salgó és a Somoskői vár is.
Ugye Salgó-Tarján a várok fölnye, Salgó-Tarján is környéke. Két olyan igazi konkrét várom van, ugyanami meglehetett, egyik a Salgói vár, ami ugye a 13. század vége és a 16. század vége között használták ugye a funkciójának megfelelően. Alapvetően ugye itt a Kocsis nemzetség volt a középkorban a Árpád-kortól a meghatározó birtokos család, aztán ez változott a későbbiek során, a másik a Somoskői vár, ami pont a határ másik oldalán van. Régészeti lelőhelyekben is egy nagyon gazdag területről van szó.
Mind a mai napig zajlanak régészeti feltárások.
Igen, most is éppen a Salgó-Somoskői várnak egy új feltárása zajlik, egy Interreg pályázatnak, tehát egy magyar-szlovák közös pályázatnak köszönhetően.
És ez pedig az ipari táj kialakulása.
Hogy a korábbi palóc kistelepülés környék, meg kistelepülések voltak itt, falvak, palóc, falvak, kialakult egy ipari táj. Itt ezek a szobrokban idősebb Szabó Istvánnak a faszobrai látják, hogy kik azok, akik először megjelentek itt a palóc népesség mellett, nagy számba, a Lipták bányász, a Gráner bányász, és végül a palóc bányász. Tehát a palóc bányász egy jó generációval később, mert a palócok úgy tartották, hogy majd akkor megyünk le a bányába, ha lesz rajta ablak, meg hogy az potkánynak való, nem? Tehát nem nagyon akartak először bányászkodni a helyiek, úgyhogy felvidéki szlovákokat Csehországból, Morvaországból, osztrák tartományok, Stájer, Krajna, karintiai tartományokból érkeztek, és hát Karintia, Stájer országból érkeztek az úgynevezett gránerek, ugye Krajnár, Kráner, Gráner. A Krajna ugye a mai Szlovéniának, ugye a közben, tehát ezek alapvetően vent-szlovén bányamunkások, nagyon híres kötekedők voltak fizetésnapon, de kiváló szakemberek viszont a bányamunkába. Műszaki ér, a Lipták ugye a Liptó vármegyei szlovákok, de nem csak azok, hanem a felvidék minden területéről érkeztek, akár a bányához, akár a gyárüzemekbe szlovákok nagy számban. És a német volt, tehát német anyanyelvűek voltak általában a műszaki értelmiség. Az első ismert a fotó Salgó-Tarján központjáról 1873-ból. Még akkor kezd átalakulni faluból várossá, már néhány emeletes ház megjelenik.
Már a vasút megvan, és a templom, ami a templom most be tudja az ember tájolni. Hogy
itt alakul ki majd a főtér. Igen. Csodálatos képek. A jelentőségéről nem is beszéltem még, hogy ugye a szén mellett a másik nagy, ami az ipartelepítés segítette, meg a bány, a vasút megépítése, és a Pest, Salgó-Tarján vasútvonal lett végül a MÁV első vonala 1869-től. 67-ben adták át a vonalat, az Északi Vasút, még magántársaság, de az csődbe ment, az állam átvette ezt, ennek a üzemnek a működtetését, és a vállalatnak a másik fele, ami ugye bányászatra épült, annak abból lett aztán a 1868-as elnevezéssel a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat, és onnantól az bánya műveléssel foglalkozott, de aztán mindenfajta érdekeltsége lett. Egyébként a két világháború között ez volt Magyarország legnagyobb tőketársulása, a Salgó-Tarján Kőszénbánya Részvénytársulat. Hát a központ az Budapesten volt persze. Thank you. Csalgótarján, mint említettem, a legszélesebb ipari termékszerkezettel rendelkező iparváros volt. Ugye 1961-ben még Zagyvapálfalvát is hozzácsatolták, ami ugye az is az iparmedence része, ott is volt síküveggyár, bányák, később 80-as években volt üveggyapoterté. De egyébként Tarjánban volt egyik nagyon jelentős energiabázis, és az ország jelentős részét ellátta árammal. Két gyár, ugye a öblös üveggyár és a síküveggyár, néhány síküveggyárra jellemző termék, ugye nyílászárók is, hát például szélvédőket is gyártottak ott, meg gyógyszerüveget. De amellett volt aztán bányagépgyár, itt a fő, a négy fő gyár, acélgyár, vasöntöde tűzhelygyár termékei, és a két üveggyár, akik ez a négy legnagyobb gyárüzem.
Ezek közül valamelyik, valamilyen formában működik-e még, vagy
van? A tűzhelygyár maradt meg egyedül, igen, és mai napig is tűzhelyeket, vaskandallókat, ott gyártják például egy Tarjának egyik elejezetességét, a szalonna sütővasat, bár az eredetileg az acélgyárból indult, csak itt másképp, de most már szériában az a tűzhelygyár gyártja a 80-as évek óta. Lehet látni, hogy korábban itt háztartási kisgépeket is gyártottak, és hát a fő profil a tűzhelyek és kályhák voltak.
Igen, láttam itt, hogy krumpli nyomó. Igen. Daráló, húsdaráló, mágdaráló, mérleg, háztartási mérleg, fémmérleg. Vasalókat is készítettek, gyufatartó fémből.
A legnagyobb gyár acélgyár volt Csalgótarjában, ott fénykorában 4500 körüli fő dolgozott, drótok, húzalók, szegek, és hát ugye már a szerárugyárban különböző ugye szerszámok, lapát, ásó, csákány, itt lehet látni
minden,
a termék.
Minden, ami fém, tényleg, ami a fém.
Igen, és acél, feldolgozott acél. Korábban volt öntés is az acélgyárban, aztán később az már nem. Eredetileg a Salgótarjári Vas Finomító Társulat néven alapult 1868-ban, és 1871-ben kezdte meg a termelést, ez volt az első gyártarjánban. Aztán 1880-as évektől, 89-től nevezték acélgyárnak, miután beindult a folyt acélgyártása. BRG alakult később volt, amikor már láttam, hogy a bányászat megszűnik, akkor csinálták azt, hogy még csináltak üzemeket, telepítettek üzemeket a BRG, Budapesti Rádiótechnikai Gyár, ugye helyi üzeme, ott már sok nő is dolgozott, ruhagyár, a korábbi ugye ruházati KTS-ekből végül is ruha, tehát hogy ott is sok bányász feleségnek, meg már ugye főleg asszonyoknak biztosítottak munkát, vegyi gép gyártóvállalat, de volt bányagépgyár Zagyvapálfalván a korábbi szerelőműhelyből, volt a ferroszilícium, tehát az úgynevezett ötvözet gyár. És hát ennek a magának a korszaknak, ugye, és itt már, na, ez már átvezetés a következő fejezetbe, a két világháború közötti Salgótarján, a város születik, amikor 22-ben kapott városi rangot, egyébként akkor már erősen urbanizálódott. Hát úgy mondta az, hogy gazdasági szempontból, lakosságszám szempontból az ország egyik legjelentősebb települése volt már 1918-ig. 1918-ban a 30 legjelentősebb, tehát Nagy Magyarországot beszélünk, legjelentősebb településérőnek értékelték Salgótarján, 22-ben kapta meg a városokat, azért is, mert Losonc, az egyedüli rendezett tanácsú város elkerült Csehszlovákiához, hát meg az egész gazdasági súlya miatt is.
Nagyon látványos ez a kiállítás. Képek, fotók, színek, nagyon jó betűméreteket választottak. Könnyű olvasni, tehát tényleg nagyon sok információ átjön.
Május 1-én lehetett csak igazán, hogy mennyi munkahely volt akkor Salgótarjában. 50 ezres volt akkor a város, 80 körül, felduzzasztották 50 ezresre, és ma 30 ezres körülbelül. Akkor lehetett, hogy ugye üzemenként, munkahelyenként felvonultak, hogy mennyi munkahely volt itt. Igen.
És itt pedig újjáépül a város, egy egész más város. Igen. Központ alakul ki, vagy alakítottak ki.
Ezt nem szabad ideológiai szempontból nézni, az a megítélésünk, hogy Salgótarján modernista városközpontja a magyarországi késő modernista városépítészetnek a paradigmája, így szokták mondani, így mondta talán Pragfalvi Endre művészettörténész is, mert itt tényleg egy azután, hogy itt lehet látni a fotókat, amikor éppen a régi, még itt van egy bizonyos utcaszakasz, még megmaradt, de már épül az új, hogy a régi nyilván elhanyagolt, a régi főtér hogy nézett ki, és akkor ugye egy, és ugye a játépítés folyamatait mutatja ez a részben fotók segítségével, részben pedig virtuális kiállítás révén, ahol jobban el lehet mélyedni a témába, meg néhány ugye makett segítségével lehet ezt, és itt van maga a Hild-díj is, amit 1968-ban kapott a Magyar Urbanisztikai Társaságtól Salgótarja Városi Tanácsa, az addig megtett a főtér környéki építkezéseknek tehát ilyen térstruktúráját értékelték. és az Újváros pedig egyértelműen ebben a stílusban kompakt, egész, nem befolyásolja. Tehát sokkal rosszabb, mikor egy régi történeti városban megjelenik egy-két kocka épület. Igen, így viszont egy egységes városközpont. Nagyon sok országból ide jártak egyébként, a Finnországból, Japánból is oktatni ezt a 80-as évekig, hogy milyen ez a modernista építészet. Érdekessége Salgótarjánnak, hogy itt, a központban, néhány épületet leszámítva, túlnyomó többségében egyedi tervezésű lakó- és középületeket emeltek. Tehát mindig elmondom, nagybetűvel kiírva, Salgótarján városközpontjából nincs panel. Ez nem panelváros. Összesen Tarján egész területén 4 panelépület van. Egy a Gorki lakótelepen, ott Pálfalván. Egyet építettek az acélgyárba, direkt egy 4 emeletes, hogy akkor 60-as években, hogy melyik jön ki jobban költséghatékonyság szempontjából, és Magyar Gézáig bebizonyították, hogy jobba ezek a betonvázas, alagút, zsalus, meg különböző technológiák, sok, egyrészt jobbak, meg másrészt sokkal minőségebbek is, meg olcsóbbak is, mint a panel.
Téglából vannak a falak, jó része.
Ezekben az épületekben a válaszfalak tégla. De van egy beton, általában ez a vasbetonváz. A 20. század elején mondogatták, hogy egyszer Salgótarján majd, mikor kimerülnek a szének, akkor az ott kiürül, sőt, beomlik az egész városra, ugye beépi, főleg a nyugati rész eléggé ugye alábányászott Salgótarjánban. És hát ez az apokaliptikus jövendőlés a rendszerváltás után kezdődött, ha nem is az, hogy beomlik a város, de az mindenképpen, hogy mi fokozatosan a bányák már a környéken már eltűntek a 60-as, 70-es évekig. Még a nógrádi szénbányák működtek még 1992-ig, de már inkább a Nagybátony felé eső Ménkes, Téribes, Szorospatak, Kányás bány, ezek működtek, és utána ez megszűnt, a rendszerváltás elején pedig megszűnt véglegesen itt a helyi bányászat, és sajnos a gyáripari üzemek is felszámolták 2010-es évekre az acélgyárat, 2009-re az öblös üveggyárat, a síküveggyárat, ezek tényleg ezek a szomorú fotók, hogy hogyan bontották ezeket.
Dr. Fodor Miklós Zoltán történész muzeológust, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesét hallották. Jövő hétfői messzelátóban a városbányász múltjának emlékhelyeire, többek között a Föld alatti bánya múzeumba látogatunk majd. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.